Dicsértessék a Jézus Krisztus! Miután református testvérek is vannak itt, áldás békesség, Istennek dicsőség. No, egy forró pontról fogok most szólni, és nem lesz könnyű olyan szempontból az előadás, hogy ez egy abszolút teológia is, ami éppen a eukarisztia, az oltári szentség, az úri szent vacsora körébe tartozó kérdéseket veti föl, hiszen az a közfelfogás ugye az embereknél, hogy hát egy az Isten, akkor miért nem áldozhatunk közösen, ökumenizmusra törekszünk, mi az oka ennek, hogy még mindig fönnállnak a különbségek, és fönnáll a állás olyan szempontból, hogy nem áldozunk együtt. Ugyanis ez a szentség megkívánja az egységet, mert ez az egység és a szeretetnek a szentsége, és addig, ameddig nem ugyanazt halljuk pontosan az eukarisztiáról, addig nem tudjuk a közös áldozást mindannyian végezni, hiszen még az evangélikus és református hívek körében is erős különbség van, de ugyanakkor már van rá példa, hogy van valamiféle közös áldozás. Kezdjük azzal, hogy az eukarisztiával kapcsolatos mindenféle korábbi hittől, katolikus hittől eltérő vélemény nem a reformációval kezdődött. Már volt egy Berengár nevű túri kanonok az ezred fordulón, amelyik azt mondta, hogy ez csak egy látszat és egy emlék, tehát nem valljuk a valóságos jelenlétet. Aztán jöttek a korai hitújítók, nevezetesen például Husz János és az ő hívei, akik majdnem hasonlókat mondtak, bár az ő fő kérdésük az volt, hogy miért nem lehet két szín alatt áldozni, Szentostjával meg kehellyel a Szentvérből részesedve. Megjegyzem, ez nem olyan tilalom volt a katolikus egyházban, amit nem lehetett volna feloldani, hiszen volt, mikor a betegeknek csak Szentvért adtak, hanem inkább egy túlzott féltésből, hogy el ne csöppenjen a Szentvér, ezért is fokozatosan leszoktak arról, hogy két szín alatt áldozzanak, ugyanis mind a kettőben a valóságos Krisztus van jelen. Kolumbusz életéből tudom, írta a naplójában, hogy úgynevezett száraz misét mondtak. Ez nem érvényes a katolikus hit szerint, de mégis olyan volt, hogy nem volt a kehelyben bor, csak a kenyér fölött mondták el az alapítás szavait, ugyanis attól féltek, hogy az imbolygó hajón a kehelyből kilöttjen a szent vér, és hát az megalázná Krisztus vérét. Tehát itt már voltak előzmények, és ugyanakkor hát jött Luther Márton először, aki a katolikus egyházban meglévő eukarisztikus imádást kifogásolta, illetve az áldozati jellegét az eukarisztiának, mondván, hogy egyetlen áldozat volt a Kálvárián, nem lehet azt megismételni, mi katolikusok sem mondjuk, hogy megismételjük, hanem jelenbe hozzuk szentségi módon, úgy, ahogy Jézus elővételezte az utolsó vacsorán a másnapi Kálváriát. Mert ott még nagycsütörtök estéjén még nem történt meg a kereszthalál, de ugyanakkor már benne volt Jézus szavaiba, hogy az én vérem kiontatik a bűnök bocsánatára. Az másnap következett be. De ott már szentségileg jelen volt Jézus. Ez is az áldozati része az eukarisztiának, aztán magának a papságnak a kérdése is a reformátorok által olyan fajta papság, mint amit a katolikus vallás, az vagy nincs, vagy nem, nincs rá szükség. Hanem ige hirdetők, prédikátorok kellenek, és nem szükséges az, hogy kézföltétel által adják tovább a papságot. Valamiképpen a kezdeti reformációban majdnem mindenki pap lehetett. Tehát ő közösségbe be lehetett mutatni az eukarisztiát, és annak érvénye volt. Na most, Luthernél még a valóságos jelenlét ott van. Említettem, volt már egyszer, hogy ő Zwinglivel egy napot vitatkozott, ugyanis a reformátorok között Zwingli volt a legradikálisabb vagy eltérőbb a katolikus egyháztól, nem Calvin, hanem Zwingli. Aki csak azt mondta, hogy valamiféle jelképez, Luther meg, amikor vele vitatkozottak, mindig azt mondta, ott van a Bibliában, ez az én testem. Zwingli meg mondta, az én emlékezetemre. És ez így ment, nem tudtak megegyezni, viszont, amint mondottam is, ezeket a katolikus egyházban vallott eukarisztikus tanításokat ő már nem fogadta el, csak azt, hogy jelenlét van, főként a vétel pillanatában megmarad a kenyérnek a állaga is, tehát nem alakul át, de az Jézus Krisztus adja. Az ágostai hitvallás, illetve Luther Máter kiskátéja ezt így fogalmazza meg. Tudnék, Luther először a népnek írt egy kis katekizmust. Volt ez már az ősegyházban is, de ők voltak ilyen szempontból az újítók, hogy ilyen kérdés-felelet formájába foglalták össze a hitet. Ez egy vadi új dolog volt. Olyan volt, hogy taglalták a hitet, de így, hogy kérdés-felelet formájába népnek, mert a nagy teológusoknál az meg volt, hogy állítottak valamit, tagadták, és utána jött a konklúzió. Na most azt mondja Luther a kis kátéjában, hogy azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak valóságos teste és vére a kenyér és bor szín alatt nekünk keresztényeknek magától a Krisztustól rendelt étel és ital. Ez így is van. Hol van megírva? Máté, Márk, Lukács, Szent Evangelisták és Szent Pál ezt írják. És akkor itt idézi a megfelelő helyeket, ezt is teljességgel osztjuk. És aztán, hát ott vannak a... Mit használ az ilyen evés és ivás? Ezt megmutatják ezek az igék. Érettetek adatott és kiontatott a bűnök bocsánatára, vagyis, hogy a szentségben ezen igék által bűnbocsánatot, életet és üdvösséget nyerünk. Mert ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség van. És akkor itt tovább taglalja, hogy ezek az igék alkotják a testi evés és ivás mellett a szentségek velejét. Na most, ugye ott van Szent Pálnál is, hogy aki méltatlanul eszi ezt a kenyeret és issza, saját ítéletét eszi és issza. Mit jelent Luther Mártonnál a méltatlan? A böjtölés és testi előkészülés ugyan szép és külső önfegyelmezés, tudni, a katolikus egyházban van szentségi böjt, az ortodoxoknál még nagyobb, mint a katolikusoknál. De igazán méltó és kellőleg előkészült csak az, aki hisz ebben az igében, érettetek adatott és kiontatott a bűnök bocsánatára. Aki pedig nem hisz ezeknek az igéknek, vagy kételkedik bennük, az méltatlan és készületlen, mert ez az ige érettetek, tiszta hívő szíveteket kíván. Na most a katolikus egyházban a méltatlanság bűnökhöz van kötve. Tehát, hogyha valaki úgynevezett súlyos bűnt követel, nem bocsánatot, vagy halálos bűnt, az, a halálos bűn az nem azt jelenti, hogy biológiailag hal meg valaki, hanem lelkileg hal meg. Elszakította az Istennel a kapcsolatot. Tudatosan, súlyos dologban és akarva követ el teljes terjedelmében bűnt. Tehát arról van szó, hogy ő tudatosan elkövet egy súlyos bűnt, ez lelki halál állapota. Addig, ameddig ki nem engesztelődik az Istennel, ez a katolikusoknál a gyónásban történik, ezt hozza is a tridenti zsinat, addig nem méltó az illető arra. Valójában sose vagyunk méltók, de addig nem vagyunk olyanok, hogy mi részesülhessünk benne az eukarisztiában. Tehát nem csak a hithöz van kötve, hogy aki nem hiszi, az méltatlan, hanem az is, hogy ha pittöm én valaki emberülést követett el, szándékos hittagadást, házasságtörés, stb. Ezek olyan súlyos bűnök, amiket csak a bűnbánat szentsége oldoz föl. Na most erről volt szó más alkalmakkal, hogy halálveszélyben nincs semmiféle fönntartás, még a szolgálatokat elhagyott papok számára sem, hogy feloldozhatják az nagyon súlyos beteget, illetve mi mondjuk azt, hogy a töredelmes és tökéletes bánat a bűneik bocsánatát hozza, csak addig, ameddig valakinek módja van rá, a szentségben kapja meg erre a feloldozást. A papok számára is kötelező, viszont ott kivételt tesz a tridenti zsinat, történetesen megy a pap misézni, az valami nagyon nagy súlyos bűnt követett el, de őt ott várják, mert ott van a ünnepi mise, és egy másik pap nincs a tájéken, akkor töredelmes bánatot indít, bemutatja a misét, és utána személyesen meggyónja a bűnét. Tehát ilyen esetekre kitér a tridenti zsinat, illetve említettem múlt alkalommal gyónás szentségén, hogyha nagyon sokan vannak valahol, és nincs idő gyóntatni, akkor azt mondják, kaptok általános feloldozást, de az első alkalommal, amikor tudtok, személyes gyónást végezzetek. Az ágostai hitvallás ennek a továbbvitele, ugyanis Luther Mártont a birodalmi ülés elé állították, és hát be kellett neki vallani, vagy föl kellett mutatni, hogy ő mit hisz. És ekkor fogalmazta meg kedves tanítványa Melanchthon Fülöp az ágostai hitvallást. Miért ágostai? Mert Augsburgban volt ez, a magyarok úgy mondták, hogy ágosta, ezért a evangélikusok nem mindig ott voltak kereszteltek anyakönyvében, hogy Ág-Ev, mert ő az ágostai hitvalláson van. Na most ugyanezt mondja el Melanchthon, aki egy valójában nagyon kedves ember volt, humanista volt, és nem voltak kitörései, mint Luthernek, ő mindig kárpálta is Luthert, hogy nem lehetsz ilyen dühös, nem teheted ezt. Megszitta Luthert, hogy megnősülté, megszitta az, hogy a 100 választófejedelemnek elismerte a bigámiáját. Nagyon keményen összerúgtak egy párszor, ő nagyon kedves ember volt, és halál előtt azt mondta Melanchthon, egyet kérek az Istentől, hogy úgy legyen egység. És érdekes volt, hogy Zwinglire azt mondta, aki azt mondta, hogy ez csak memória, csak egy emlékezet, hogy na, valami történt, azt felújítjuk, azt mondta, hogy ez egy istentelen. De érdekes módon, hogy az ellenfelei még később kriptokálvinizmussal vádolták. Tehát, hogy ő Calvin tanát vallja. Mert ez csak nekünk tűnik így, hogy ez egy békés két protestáns felekezet volt, egyáltalán nem, hiszen amikor a kálvini tanok kerültek előtérbe, akkor ugyanúgy harcoltak az evangélikusok ellenük, mint mi harcoltunk egymással. Tehát ugyanúgy. És akkor lassan ugye Heidelbergből mindenki kitették a tanárokat, akik még a Luthernek a hitén voltak. És ugyanez volt Magyarországon is, hát ugye először evangélikus volt az ország, utána lett kálvini vallású, de utána a kálvinisták meg harcoltak az unitáriusokkal, meg az antitrinitáriusokkal. Szörnyű sok veszekedés volt, és azt mondják rá, hogy te még kálvinista vagy. De arra még majd kitérek. És mit mondott ott a birodalmi ülésen Melanchthon? Mert ő fogalmazta meg, tehát megkérte Luther, hogy fogalmazd meg te a mi hitvallásunkat. Tudik, jól ismerte Luther teológiáját, egyébként nem volt pap Melanchthon, nem tanult teológiát, csak magánsorgalomból. Viszont a humanista meg a görög dolgoknak nagyon nagy ismerője volt. Hasonlóan rotterdami Erasmushoz, de rotterdami Erasmus bár nagyon akarta a megújulást, de mindvégig megmaradt katolikus papnak. Na most ő ezt mondja ott a birodalmi ülésen, az Úr vacsorájáról azt tanítják, hogy Krisztus teste és vére valósággal jelen van már, mint ők, az evangélikusok, és kiosztatik az Úr vacsorájában azoknak, akik vele élnek. Egyszer s, mint elítélik azokat, akik másképpen tanítanak. Tehát A luteri tanításban még ez van, de nincs benne az, hogy annak áldozati jellege is volna, nincs benne az, hogy papoknak kell bemutatni, és azt mondják, hogy egyszerre van jelen a kenyér is, a bor is, és egyszerre van jelen az Úr Jézus istensége. A katolikus egyház nem tudta másként kifejezni, hanem csak azzal a szóval, hogy transzubstanciáció történik, átlényegülés. Van egy szentségi énekünk a reformáció előtti időből. Én nagyon szeretem, mert a dallamai szép, az a üdvözl légy, üdvösséges ostja, Isten tiszta anyjának fia, mostan kenyér színben látlak, igaz Isten megvallak. És a következő verszak, mikor a pap az igét mondja, átváltozik a kenyér mi volta, s annak lészen testes vére, ki érettünk szenvede. Így mondta a magyar ember annak idején, hogy átváltozik annak mi volta. De a transzubstanciációban átlényegülés van. Ugyanis a teológia az mindig filozófiai fogalmakkal dolgozik. Teológia Isten tudománya. Tehát ott az emberi ész is, és maga a filozófia is benne van. Tehát nem csak a Szentírás szavát használja a teológia, hanem a filozófiát is. Még ez a protestáns egyházakra is vonatkozik, hiszen amikor azt mondják, hogy Szent Háromság egy Isten, az egy teológia, már nincs benne a Bibliában. Na most a teológia pedig Aquinói Szent Tamás óta előszeretettel használta Arisztotelésznek a tanítását, a dolgok valóságos jelenlétéről. A messzire vinne, ugye itten csapásokat vágok mindenfelé, de ugye a hitújítók, főként Luther, azok a nominalizmusnak voltak a hívei, a Duskotus alapján, hogy vannak a dolgok, de általános fogalmak nincsenek. Van fa, de nincs erdő, hanem fa van. Tehát nincsen általános fogalom. Következésképpen nincs ilyen általános fogalma a szentségnek sem. Az Arisztotelész tanítása alapján Aquinói Szent Tamás azt mondja, minden dolognak van egy lényegi, szubstanciális és egy akcidentális jellege. Az én akcidentális jellegem az, hogy mit tudom én, kopaszodó vagyok, ilyen szemű vagyok, milyen súlyú vagyok, lehetnék más is. Tehát lehetnék sovány, lehetnék barnahajú, és így tovább, attól még én ugyanaz volnék, már legalábbis lényegem szerint. A lényeg valahol másút van. És a dolgokban is így van, hogy hát a kenyér is az lehet ilyen alakú, olyan alakú, vannak külső vonatkozásai, a bor is lehet, savanyú is, édes is, és így tovább. A lényegtelen dolgok az akcidensek. A lényege valahol másút van minden dolognak, és amikor a transzubstanciáció van, az átlényegülés a pap szavára, ahogy idézi Jézust, egyétek és vegyétek, a külső dolgai megmaradnak, a jegyei megmaradnak az eukarisztiának, tehát az ostya alakú marad, fehér marad, a bor színű marad, de lényege szerint átalakul, átváltozik. És ez lesz Jézus Krisztusnak a szentsége, de nem testi vonatkozásában. Tehát Jézus Krisztus, teszem azt, volt 75 kiló. Amikor ő osztogatta a kenyeret az utolsó vacsorán, hogy vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, ő nem lett egy kilóval kevesebb, mire kiosztotta. A lényege, a föltámadt Krisztus reális szimbóluma, az eukarisztia. Tehát a föltámadt testnek, így mondják a protestánsok, jegyei, ugye a szimbóluma, de reális módon. És hát erre mondja a tridenti zsinat, mert ugye ez mind kitért erre. Azt mondta, úgy akart azonban a szentséget, már ugye Jézus Krisztus, mint a lélek szellemi eledelét, amellyel táplálkoznak és megerősödnek. Annak az életével élők, aki azt mondta, aki engem eszik, maga is élni fog én általam. S mint egy ellenmérjegül nyújtotta, hogy megszabadítson a mindennapi bűnöktől, és előre megvédjen a halálos bűnnel szemben. Mert tanítjuk azt, hogy a rendszeres szentáldozás az a bűnöket távol tartja az emberből, hogyha méltó lélekkel veszi magához. Ezen felül azt kívánta, ez legyen a mi eljövendő dicsőségünk és örök boldogságunk záloga, és jelképe annak az egyetlen testnek, amelynek ő a feje, boldog, amelyhez mint egy tagjaiként akarata szerint a hit, a remény és a szeretet legszorosabb kötelékével kapcsolódunk, hogy mindnyájan ugyanazt valljuk, és ne szakadozzunk pártokra. Azt mondja a tridenti zsinat. Azért a legkiválóbb szentség az eukarisztia, mert a többi szentség az akkor hat, amikor vesszük. Tehát a keresztelés akkor, amikor leönti a pap keresztvízzel. A gyónás akkor, amikor valaki megvallja a bűneit és feloldozzák. A házasságkötés akkor, amikor kimondják az igent. Akkor hat. Mi azt valljuk, hogy miután maradandó szentség az eukarisztia. Tehát nem tűnik el belőle Jézus Krisztus, hanem addig, ameddig a külső jelek ott vannak, addig maradandó a Jézus Krisztus teste és vére a bor is, még az meg nem romlik, tehát maradandóan, függetlenül attól, hogy valaki áldozik-e vagy se. És miután ugye őrzi az istenségét a szent ostja, ezért imádjuk. Nem a kenyeret imádjuk, az bálványimádás volna, hanem Jézus Krisztust. Az. Na most, ugye, ezt, hogy ez egy maradandó szentség. A többi szentség az olyan, hogy abban a pillanatban hatékony, amikor vesszük. És akkor azt is mondja a tridenti zsinat, hogy az Úr valódi teste és valódi vére van a kenyér és bor szín alatt, egyben ott van a lelke, sőt istensége is. Teste a kenyér színe, vére a bor szín alatt van a szavak erejéből, sőt teste a bor szín alatt van, vagy vére a kenyér színében, vagy vére a kenyér színében, ugye, lelke pedig mindkettőben. Tehát a egy a teste és vére, de mindkettőben benne van a lelke, Jézus lelke, és azt jelenti, hogy bármelyik szín alatt áldozunk, akkor is a teljes Krisztust vesszük magunkhoz. És ugye a maradandó szentségi voltát azt az ősegyháztól gyakorolták, hiszen elvitték a betegekhez. Megvolt a eukarisztia ünneplése, aztán adandó alkalommal elvitték a beteghez, vagy a foglyokhoz, erről példák vannak, hát ott van a Szent Tarzicius, akit mi a minisztrások védőszentjének tartunk, hogy vitte a gyerek az eukarisztiát, közben megverik az úton, meg is ölik, mert azt hiszik, hogy valami titka van, de ha el tudta volna vinni, akkor is Jézus Krisztus testét és vérét viszi. Tehát nálunk ez a gondolat, hogy vagy ez a valóság, hogy ameddig meg nem romlanak a színek, addig Jézus Krisztust adja. Luther Mártonnak föltették a kérdést, hogy meddig van benne Jézus Krisztus az ostjában. Azt mondta, ezt ne kérdezzétek. A vétel pillanatában biztos. Mi még azt mondjuk, addig, ameddig meg nem romlik. Annak a akcidenciája. Na most, ugye a kálvini tanítás pedig egyébként e tekintetben a heidelbergi kátét, vagy a második helvét hitvallást, azt nem Calvin írta, hanem tanítványa írták. Tehát azt gondolná az ember, hogy a reformátusok hitvallását azt maga Calvin írta. Nem. Hanem a heidelbergi kátét azt Ursinus Zakariás, az egy Melanchthon tanítvány volt, és Olivianus Gáspár, aki meg Calvinnak volt a tanítványa. És ők pedig így mondják az Úri Szent vacsoráról. Ja. Mi módon emlékeztetést tesz bizonyossá téged az Úr Szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen áldozatában, s minden ő javaiban neked is részed van? Felelet. Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk ama megtöretett kenyérből, és igyunk ama pohárból az ő emlékezetére, és ehhez az ígérethez fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán. Én érettem olyan bizonyossággal megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret, számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Tovább, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontatott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint Krisztus testének és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom és testi szájammal magamhoz veszem. Tehát nem úgy veszem, mint ahogy a katolikusok mondják, hogy ott van valóságosan Jézus, hanem a jegyeket. Ezeket a erőteljes szimbólumokat veszem, és a Szentlélek az, aki ezt bennem kiépíti, hogy én Krisztushoz, a főhöz tartozzam. Na most, a második helvét hitvallás, hát az a magyarországi reformátusoknak is a hitvallása. Tudnélik, itt a hitvallásokat ugye el kellett fogadtatni területi tartományi egységenként. Azt pedig Bullinger Henrik írta, ez ilyen személyes vallomása volt, aztán elfogadták a Calvin tanítványok, 1563-ban jelent meg ez az írás, még Calvin élt. Krisztus jelenléte a Szent Vacsorában. Tehát az Úr testét és vérét nem úgy kapcsoljuk össze a kenyérrel és borral, hogy magát a kenyeret mondjuk Krisztus testének, hanem csak a sakramentumi szentségi értelemben. Azt sem mondjuk, hogy a kenyér alatt testileg rejtőzködik Krisztus teste, ugyannyira, hogy azt a kenyér színe alatt is imádni kellene, vagy hogy mindaz, aki csak a jegyet magához veszi, magát a jelzett dolgot is megkapja. Krisztus teste a mennyben van, az Atya jobbján. És azt mondja Calvin, hát akkor nem lehet benne a kenyérben. De mi azt mondjuk, a föltámadt Krisztusnak nincs tér és ideje. És mi nem azt mondjuk, hogy mikor sok kis ostya van, annyi Krisztus, meg annyi Jézus, hanem az egy Krisztusból részesedik. Fel kell tehát emelnünk szívünket, és nem a kenyérre függesztenünk, és nem a kenyérben kell az Urat imádnunk. De azért nincs távol az Úr az ő egyházától, mikor az az úrvacsorával él. A nap távol van tőlünk az égen, de azért hatásában jelen van számunkra. Mennyivel inkább az igazság napja Krisztus? Bár testben távol van tőlünk a mennyben, jelen van velünk, nem test szerint ugyan, hanem lélek szerint, éltető munkálkodása által, és ahogyan maga kifejtette az utolsó vacsorán, hogy jelen lesz számunkra. Ebből következik, hogy a mi úrvacsoránk nincs Krisztus nélkül, de azért mégis vértelen és misztikus vacsora az, ahogy az egész ókor egyháza nevezte. Tehát azt mondja, hogy tehát érthető, hogy nem úgy vallják, hanem hát veszük magunkhoz, és a Szentlélek kapcsol bennünket össze Jézus Krisztussal. A tizenti zsinat ezekre a dolgokra válaszolt, és hát ahogy említettem is már, rögtön az elején leszögezte azt, hogy valóságosan és lényegileg jelen van. A színek alatt jelen van, ugye a külső színek. Nem ellentmondás ugyanis, hogy ő maga, a megváltónk mindig az Atya jobbján ül a mennyekben, természetes létrend szerint, és közben sok más helyen viszont szentségileg legyen számunkra. Ő lényegével olyan létmódban, amelyet ugyan szavakban kifejezni alig bírunk, de hogy Istennél ez lehetséges, azt a hittől megvilágosított gondolkozással követni tudjuk, és álhatatos hittel hinni tartozunk. És akkor ezt mondja, megváltónk alapította, és nincs helye, tehát annak, hogy ezt szóképnek fogadjuk föl. Elmondja aztán a tizenti zsinat, hogy ott az utolsó vacsorán hagyta meg, hogy emlékére tegyük. A mostani legújabb kálvini dogmatikában is azt mondják már, hogy Jézus Krisztus múltban, jelenben, jövőben velünk van. Az emlékezéssel jelünk van, és hát épp azt mondja Szűcs Ferenc dogmatika tanár, hogy ez bibliai emlékezés, hogy mi magunk vagyunk jelen az utolsó vacsorán. Tehát nem nosztalgiázunk, hogy volt valami a fiatalkorunkban, hanem olyan emlékezés, hogy egyszerre jelen vagyunk. Azt mondja is. A mai jelenben a föltámadott van itt, a jövőben pedig elővételezünk valamit abból, ami majd az üdvösségben lesz, amikor találkozunk a föltámadt Krisztussal. És hát itt ezt a Trident hozza, hogy a szavak erejében történik ez, és az átváltozás a kenyér és bor átalakulásával jár, teljes lényege szerint lesz a kenyérből Krisztus Urunk testének szubstanciája, lényegvalósága, a bor teljes lényege válik az ő vére szubstanciájává. Ezt az átváltozást Szent Katolikus Egyház megfelelően és sajátosan az átlényegülés szóval illeti. Ez nem kinyilatkoztatott igazság, hogy azt kell mondanunk rá, hogy átlényegülés. Ezt a szót találtunk meg arra, hogy valamiféle magyarázatot adjunk a hittitokra, hogy hogyan lesz Jézus Krisztus testévé a kenyér, és vérévé a bor. Tehát az nincs dogmatikai hittételként kimondva. És hogy ezt megalapítja az Úr Jézus az utolsó vacsorán, és még ekkor már az úrnapja bevett ünnep volt, az az ezredfordulótól volt, hogy ugye mi ünnepeljük úrnapi sátra fölépítésével, oltári szentség körbeordozásával, hogy még egy külön ünnep is van, bár minden misén ezt ünnepeljük, de hogy még koncentráljunk rá, ezért van egy külön ünnepe. Illetve most 2020-ban lesz az eukarisztikus kongresszus. Amikor az egész országban másonnét is jönnek, majd erre fogunk koncentrálni, hogy az Úr velünk van. Ugye Babics Mihálynak gyönyörű szép verse az eukarisztia, bánom, hogy nem hoztam el. És azt mondja, hogy előkészület az oltári szentség méltó vételéhez, és amit én itt elmondtam, az azt mondja, hogy egyházunk szokása nyilvánvalóvá teszi annak a vizsgálatnak szükségességét, hogy halálos bűn tudatában senkinek, még ha magában elég tökéletes bánatot is érez, előzetes szentségi gyónás nélkül a legméltóságosabb oltári szentséghez járulni nem szabad. Ezt minden kereszténynek, még maguknak, a papoknak is, akiknek kötelessége a misézés, a Szent Zsinat egyszer s mindenkorra megtartani parancsolja, csak ne hiányozzék a gyóntató pap elérésének a lehetősége. Mert nincs pap, akkor másik nem tudja meggyúrni a bűneit. De a szükség sürget, és a pap előzetes gyónás nélkül misézett, akkor a Szent Gyónást mielőbb pótolja. És azt mondja, a vétel lehet olyan, hogy valaki csak megáldozik. De lehet olyan, hogy teljes lelkülettel, lelkileg is. Mi valljuk azt, hogy akkor is oltári szentséget vesz magához az illető, hogyha nincs úgy nagyon főkészi, vagy csak úgy szokásból. Kimegy, mert hát megszokta már, hogy áldozzon. Ugye, akkor is azt vette magához, független a mi hitünktől. De az igazi, teljes, értékes szentáldozás az a hitben való, hiszem is, és hát ezt az előföltételeket én megtettem. A református egyházban a méltó vételhez az tartozik hozzá, hogy mit kell tennie. Azt mondja, ő is mondja, hogy hát valójában senki sem méltó, de az kell hozzá, hogy legalább három feltétel szerint kell megvizsgálni magunkat. Bánkódunk-e bűneink miatt? Bízunk-e Krisztus a bűnöket elfedező érdemében? Kívánkozunk-e harmadik e hitünkben erősödni és életünket megjobbítani? E feltételek esetén nem indokolja semmi, hogy valaki is huzamosabban akarja távol tartani magát az Úr asztalától méltatlansága címén. Ez a föltétel. Nem kell nyomni előtte, de bánkódni kell, hinni kell, hogy befedi Jézus áldozata a bűneit, és meg akarja erősödni hitébe. Ugye itt is, azt máskor is említettem, itt különbözőség van, mert nem azt mondjuk, hogy befedi a mi bűneinket, hanem el is törli, tehát valóságosan el is törli a bűneinket, tehát nem csak mint egy a kegyelem befedi, hogy ne látszódjék az embernek a csúnyasága. És hogy a református teológiában is a nagyon fontos dolog, hogy ezt örvendezéssel vegyük. Ezt írja, hogy az úrvacsora húsvéti aspektusa, hogy Jézussal leszünk, a tanítványok Emmausból arról ismerték fel, amint megtörte számukra a kenyeret. Abban ismerték fel Jézust. És azt mondja, látszólag ők vendégelik meg Jézust, valójában azonban ő a vendéglátó. Mi vagyunk vendégségben nála, és nem ő látogat el hozzánk. Ez a közösség adja az úrvacsora menyegző jellegét. Nem én mondom, hanem a dogmatikus professzor. Sajnos úrvacsorai gyakorlatunkban halotti tor motívuma uralkodik. Hiányzik belőle az ünnep, az öröm, amelyről dicséretünk szól, örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit, vacsorához, még Jézushoz hivatalos vagy te itt, ez egy régi ének. Na tehát, hogy ezt örvendezéssel kellene venni, hát mondjuk épp ezért a katolikus egyház nem csak hogy örvendezéssel, hanem egy nagy pompával annyira örült, tehát nem egy öncélú dolog, ugye, mi nem egy kenyérdarabnak építünk hatalmas dómokat, meg nagy monstranciákat, meg gyönyörű szép papírruhákat, hanem azért, hogy az Jézus istenségének adjuk meg a kellő nagy tiszteletet és örömmel, ugye? Toledóban van egy olyan szokás mind a mai napig, hogy úrnapján a papok táncolnak. Úgy, ahogy annak idején, ugye Mózes is táncolt a Fritz szekrény előtt, nem is akárhogyan mesztelen, ugye? És hát eljutott Rómába hír, hogy micsoda dolog az, hogy táncra perdülnek a papok Toledóba az úrnapi körmeneten. És megtiltjuk. De azt mondták, addig, ameddig legalább a miseruhák kitartanak, addig engedjék meg ezt a szokást. Megengedjük. Abban a miseruhákban már semmi sincs a régiből, mert már annyit tódozták, fódozták, már varták minden, de megőrizték, hogy ott olyan ünnep legyen, hogy a papok táncolnak az eukarisztia előtt. Tehát egy örvendezés ünnepe, tehát nem szabad, hogy halotti torrá váljék, hiszen a föltámadt Krisztusnak a reális szimbóluma ez. És ugye hát a protestáns egyházakban az úrvacsorának egyetlen egy oldalát emelték ki, a lakomát, hogy vegyétek és egyétek. Ezt mi is valljuk. Azt mondjuk, hogy közösségteremtő Jézus Krisztussal, az Isten fiával és egymással. És nagy baj az, hogyha egy olyan közösségben vagyunk, ahol veszekednek a hívek, de azért szépen mennek áldozni. Voltam én olyan helyen, káplán, hogy a halálos ellenségek, Isten tudja mióta, külön sorban jöttek áldozni. Hát ez egy abszurdum. Tehát egymással is békességbe kell lenni, és Istennel is. Ha áldozatot az oltárra viszed, és úgy tudod, hogy van valaki, aki rád, ugye, de haragszik, akkor inkább békülj ki előbb, mondja az Úr Jézus, és ez erre is áll. Na tehát, nálunk is fontos a lakoma jellege, a közösségi elleme, jellege, de ugyanakkor más gondolata is benne van az eukarisztiának. Például az, hogy ebben a Szentáldozásban mi találkozunk Jézus Krisztussal, aki Istenünk, és akit imádunk. Tehát benne van az imádás gondolata is, és benne van az áldozati jellege is. Mert nem azt mondjuk, hogy sokszorozzuk, hanem jelenbe hozzuk. Krisztus egyetlen és örök áldozatát jelenbe hozzuk. Igen, jelenbe hozzuk. És ezért nincs nagypénteken egyszer egy nap mise a templomban, mert azt mondjuk, hogy most arra a kereszten lévő áldozatra koncentrálunk, amikor Krisztus meghal a kereszten, de ő lett a főpap, az oltár és az áldozat, és más miséken ezt jelenbe hozzuk, ezt az áldozatot. Ami aztán, hát ugye istenségével az imádásnak a gondolatát is megerősíti bennünk, hiszen ha ő lényegileg ott van, ő pedig személyi egységben van emberi és Isten természetével, akkor azt imádni kell, mert az Istent imádjuk. Tehát itt kell valamiképpen tiszta vizet önteni sokszor még katolikusok számára is, hogy mi az Istent imádjuk egyedül, szenteket se imádjuk. Azért érdelünk le az eukarisztia előtt, mert hiszük, hogy Jézus istensége van benne. Ha egy templomban nincs eukarisztia, üres a tabernákulunk, mi is csak bemegyünk és fejet hajtunk, maximum. De nincs letérdelés, ami az imádásnak a testi szimbóluma. Tehát ezt fontosnak kell tartanunk, hogy ez van benne a mi hitünkbe, hogy ő úgy van a testével, lelkével, hogy benne van az istensége is. És ez szentségi módon van jelen. És hát ez kellene nekünk ide eljutni. Mert ha ide el fogunk tudni jutni, akkor valóban az egység lényege megtörtént. Mert az eukarisztia az egységnek a szentsége. Addig, amíg nem valljuk azt, hogy papság kell hozzá, ortodoxia is vallja, és nincs benne Jézus Krisztus valóságosan istenségével is, addig sajnos közösen áldozni nem tudunk. Mi nem mondjuk azt, hogy a protestánsok utolsó, vagy a urvacsorájának nincs áldása, kegyelme. Van. De mi ezt valljuk, hogy istensége is ott van. Tehát erre kell eljutnunk, és ez lesz a döntő lépés. Egyébként vannak már rá példák, Limában 70-es években volt a konvergencia nyilatkozata, főként az evangélikusoknak, akik már nagyon ebbe az irányba vitték el a teológiát. Nagyon ebbe az irányba, és ha meg lehet nézni, az evangélikus lelkészek már szinte majdnem katolikus pap módjára ütöznek, stóla, kereszt. A újfajta liturgiáikban szinte még se lehet sokszor különböztetni, hogy most katolikus mi sem, mert dicsőség van, minden van. Tehát ezt kell elérnünk. Ha ezt elértük, az egység lényege megvalósult. Ez a legfontosabb, de hát addig azt meg kell értenünk, hogy ezt nem tudjuk így gyakorolni. Addig arra vágyódunk, hogy ezt elérjük. Legközelebb majd a magáról a miséről is szólnék, mert az valamiképpen több, mint az eukarisztia, hiszen körülveszi a liturgia a szentmisét, ami ősidőktől fogva fejlődött ki, éppen az utolsó vacsora emlékezetéből, aminek ugye két része van, az ige liturgia és az áldozat liturgiája, és hát ez így volt már az első misék alkalmával is. Az emmausi tanítványoknak Jézus először tanítást adott, utána megtöri a kenyeret. És így van az ősegyházban is. És hát ez nyilván, hogy lassacskán fejlődött ki, tehát ezt nem mondjuk, hogy a mai misénk az megfelel a utolsó vacsora termében végzett búcsú vacsorának pontosan, de lényege szerint igen. De külsőségében egyszer s mindenkorra csak akkor történt úgy, mint ott, mert ott a zsidó vacsora keretében volt benne. Olyan többet nem volt a történelemben. Mert ott kilépett Jézus a zsidó vacsora keretében, vacsora közben kezébe vette a kenyeret. Tehát ezeket fontosnak tartom, hogy Most így a reformáció 500. évében, amikor ugye egyrészt a reformációra és a katolikus megújulásra gondolunk, hogy ezt tisztán lássuk mi hívek, és ne azt mondjuk, hogy na hát vaskalaposak vagyunk, hogy miért nincs már közös áldozás, oda erre a lényegre el kell jutnunk, és adja Isten, hogy ez minél hamarabb megtörténjék. Dicsértessék a Jézus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Enciklikák.